Két magyar katona meghalt, négy megsérült Afganisztánban, autójuk felborult Baglan tartományban. Visszafizettetnék a képzés költségét a felsőoktatásból kimaradó hallgatókkal, a hőoknak fenntartásai vannak. A nemzetiség vállalására biztat a szlovák kisebbségügyi miniszterelnök helyettes, a szlovákiai népszámlálásnak többszörös a tétje. Károly herceg Erdélyben a brit trónörököst rokoni szálak és a műemlékek szeretete fűzi a tájhoz. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Meghalt két magyar katona Afganisztánban. Baleset volt. A magyar újjáépítési csoport konvojának egyik kocsija egy afgán autó előzése közben felborult. Az elhunyt katonák egyike a jármű toronylövésze, a másik a jármű parancsnok, egy katonanő volt. Rajtuk kívül négy magyar sérült, meg egyikük súlyos, életveszélyes állapotban van. A Honvédelmi Minisztérium értesítette a katonák családját, mivel a honvédek műveleti területen feladatteljesítés közben vesztették életüket, hősi halottá nyilvánították őket. A honvédelmi miniszter azt mondta, az eddigi adatok szerint nincs arra utaló jel, hogy támadás történt volna. A katonák halálát közúti baleset okozta.
A mi konvojunkban harmadikként haladt az a jármű, amelynek a vezetője a mögötte haladó által megállapíthatatlan okból, tehát látható ok nélkül balra rántotta a kormányt, és így hajtott rá arra az útpatkára, amely végül is a tragédiát okozta.
Visszafizettetni a képzési költségeket Pokorni Zoltán azokkal a hallgatókkal, akik végül diploma nélkül hagyják el a felsőoktatási intézményt. A Parlament Oktatási Bizottságának elnöke angol mintára diákhitelként 6%-os kamattal fizettetné meg a költségeket. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája szerint az ötlet nem rossz, de ismerni kell a feltételrendszert is.
Ez a szegedi egyetemista földrajz szakos. Képzése fél évente 170 ezer forintba kerül a magyar államnak. Ha diploma nélkül távozik az egyetemről, az itt töltött fél éveket vissza kellene fizetnie. A diákok szerint ez nem feltétlenül rossz ötlet.
Attól függ szerintem nagy részben, hogy mi az oka annak, hogy ott hagyják.
A családok miatt például akkor nem hiszem, hogy ez igazságos lenne.
A feltételekre kíváncsi a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke is.
Van most egy keret, ami között mozognia kell a felsőoktatásnak.
A hőok szerint jogos, hogy az állam nem akar olyan tanulmányokat finanszírozni, amelyeknek később nem lesz hasznuk. Ugyanakkor szerintük figyelembe kell venni a diákok szociális és egészségügyi helyzetét is.
Ezeket a kérdéseket tisztázzuk, és egy átlátható, tiszta szabályozás és eljárásrend párosul hozzá, akkor ez a kezdeményezés felmenő rendszerben elképzelhető, hogy a felesleges ráfordítások minimalizálását hozhatja.
Pokorni Zoltán híradónknak azt mondta, meg kell nézni, hol lehet visszafogni a kiadásokat.
Az egyik ilyen pazarló tétel azoknak a finanszírozási, tanulási költsége, akik külföldre viszik a diplomájukat. Nagy kérdés, hogy ezt közpénzből akarjuk-e fizetni. A másik azoknak a diákoknak a tanítatási költsége, akik nem fejezik be a tanulmányaikat, nem szereznek diplomát.
Vagy nem kezdi el az egyetemet.
A rezidens szövetség elnöke szerint, ha itthon nem javulnak a fizetések, és nem mehetnek külföldre a végzett orvosok, el sem kezdik az egyetemet.
Azok a kollégák, akik mégis vállalják ezeket a feltételeket, részben meg fogják keresni már az egyetemi képzés alatt azokat a külföldi munkáltatókat, akik akár a teljes összeget kifizetik a számukra.
Magyarországon évente 90-100 ezer diákot vesznek fel felsőoktatási intézménybe, de csak 50-54 ezer diplomás végez, vagyis 30-40% közötti a lemorzsolódás.
Hamarosan elkezdik kifizetni az önkormányzatok a tűzoltók elmaradt túlóradíját. A belügyminisztérium első körben három várossal, Budapesttel, Győrrel és Kaposvárral állapodott meg arról, hogy az önkormányzatok megelőlegezik a pénzt. Először a kamattal megemelett összeg felét fizetik ki, de a belügyminisztériumban azt ígérik, az év végéig minden tűzoltó megkapja a teljes összeget.
Közel 100 tűzoltó dolgozik a kaposvári parancsnokságon. Itt is, mint mindenhol az országban, heti 48 órát. Az uniós csatlakozás óta ennél többet ugyanis nem dolgozhatnak egy hét alatt. Korábban viszont hetente 54 órát is szolgálatban voltak. Ezt 3 év alatt csökkentették le az uniós szintre.
Viszont a 2004. május 1-e és 2007. december vége, vagyis a Medgyessy Gyurcsány kormány alatt járó túlóra pénzeket azóta se kapták meg. Összesen 6,5 milliárd forintot.
Kamatokkal, perköltséggel együtt ez ilyen 800 ezer, 1 millió forint közötti összeg, bár én az, nyilván ez egyénenként más, tehát mennyit volt adott időszakban, betegszabadságon, vezényelve volt-e, nagyon sok minden befolyásolja, milyen beosztást töltött be, milyen illetménnyel.
A belügyminiszter két hete a tűzoltók tüntetésén jelentette be, hogy kifizetik az elmaradt díjakat. Azóta három várossal, Budapesttel, Győrrel és Kaposvárral meg is állapodtak, hogy az önkormányzatok megelőlegzik a pénzt. Első körben kamatokkal együtt az összeg felét fizetik ki.
Két részletbe fogjuk fizetni, az egyiket nyár elején, a másikat pedig az év utolsó negyedévében, és először az aktív állományban levő tűzoltók kapják meg a járandóságukat.
A minisztérium szerint több város is csatlakozik még a megállapodáshoz.
További önkormányzatokkal lesz megállapodás, és év végéig minden tűzoltó meg fogja kapni az elmaradt túlmunkadíjának a teljes összegét.
Azt, hogy azok az önkormányzatok, amelyeknek nincs pénzük, hogyan fizetik ki az elmaradt díjakat, egyelőre nem tudni. A tárcánál csak azt közölték, a belügyminisztérium gondoskodik majd az elmaradt pótlékokról.
A tervek szerint az év második felében kezdődhet el a rokkant nyugdíjak felülvizsgálata, ami körülbelül 220 ezer embert jelent, ezt a kormány szóvivő jelentette be. Nagy Anna azt mondta, a kabinet becslései szerint az érintettek akár fele újra munkába állhat majd. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője a Híradónak arról beszélt, hogy a kormány továbbra is tárgyalni akar a szakszervezetekkel a korkedvezményes szolgálati nyugdíjról, ezért is elfogadhatatlan, hogy a rendvédelmi érdekképviseletek sztrájkbizottságot alakítottak. Szijjártó Péter azt mondta, az újra foglalkoztatott rendvédelmiseknek munkát akar adni a kabinet.
Csak annyi embert hívunk vissza, és csak azokat hívjuk vissza, ahány embernek és akinek munkát tudunk adni. Azon vagyunk természetesen, hogy a lehető legtöbb, korábban a rendvédelem területén tapasztalatot szerzett embernek munkát tudjunk biztosítani.
A leépítések ellen tiltakoztak romániai rendőrök a bukaresti parlament épülete előtt. A belügyminisztérium 9500 rendőr, határőr, csendőr és tűzoltó menesztését javasolja, miután a kormány a Nemzetközi Valuta Alappal folytatott tárgyalásokon a közszféra átszervezésének folytatása mellett kötelezte el magát. A tervezetről ma szavazott volna a képviselőház, de a honatyák végül elhalasztották a döntést. A tüntetők azt követelik, hogy a honatyák mondjanak nemet az elbocsátásokra. Az egyenruhások szerint félő, hogy ellenkező esetben tovább romlik Romániában a közbiztonság. A szakszervezetek szerint a leépítés még a schengeni csatlakozásra is negatív hatással lehet.
A leépítés az állampolgárok biztonságát veszélyezteti, mert így sem vagyunk elegen. Nem lehetünk mi az áldozatai, a bűnözők pedig a nyertesei ennek az elhibázott átszervezésnek.
Nem kizárt, hogy Szlovákiában ma megbukik Iveta Radičová kormánya. A pozsonyi parlament ugyanis megismételte a titkos főügyész választást, miután az alkotmánybíróság korábban helyt adott annak az ellenzéki panasznak, amely szerint a decemberi voksolás résztvevői nem tartották be a titkos szavazás szabályait. A főügyészi posztra egyetlen jelölt maradt, Dobroszláv Trnka, aki a Fico kormány idején is betöltötte ezt a posztot. Ő járt el például Malina Hedvig ügyében is. Iveta Radičová bejelentette, amennyiben Trnkát megválasztják főügyésznek, távozik a miniszterelnöki posztról. Mikulás Dzurinda erről ma azt mondta, a koalíció erős, Radičovának nem kell távoznia. A pozsonyi parlamentben van tudósítónk Rudas Dóra. Dóra, véget ért már a szavazás, van új főügyész a Szlovákiának?
Eredményt mondani, a képviselők körülbelül 10 percre fejezték be a szavazást, mivel a voksolás titkos volt, még mindig tart a szavazatok összeszámlálása. Körülbelül fél óra múlva tudhatjuk meg, hogy van-e új főügyész Szlovákiának, és emiatt lemond Iveta Radičová kormányfő, vagy a főügyész választás sikertelen volt, és a miniszterelnök a helyén marad. Az ellenzék egyébként azt állítja, hogy a szavazás ma is szabályellenes volt, mivel a kormánypárti képviselők megegyeztek, hogy az egyes klubok milyen módon jelölik meg a képviselőik szavazólapjait, és így ezzel tulajdonképpen ellenőrizték egymást. Robert Fico még a voksolás előtt bejelentette, hogy valószínűleg ismét az alkotmánybírósághoz fordulnak, hogy azt semmisítse meg a mai szavazás eredményét is.
Rutas Dóra, köszönjük! A szlovák rendőrség megtalálta a 10 napja Érsekújváron megjelent magyar és zsidó ellenes feliratok szerzőit. Két helyi férfit gyanúsítanak, írta a pozsonyi sajtó. A Nyitra megyei rendőrkapitányság szóvivője elmondta, a két férfit fasiszta eszmék terjesztésével és más nemzetek elleni úszítással gyanúsítják. 4-től 8 évig terjedő szabadságvesztést kaphatnak. A magyar koalíció pártja egy hetet tett feljelentést a nemzetgyalázó feliratok miatt. A párt szerint nem volt véletlen, hogy épp a népszámlálás előtt történt az eset, mivel előfordulhat, hogy Érsekújváron a magyarság aránya a 20%-os küszöb alá esik. Elvárom a nemzetiségekhez tartozó szlovák állampolgároktól, hogy a népszámlálás során ne felejtsék el vállalni nemzetiségi hovatartozásukat. Ezt Rudolf Kmel, Szlovákia kisebbségügyi biztosa mondta. A péntek óta tartó népszámlálás azért is fontos a felvidéki magyaroknak, mert Szlovákiában a nemzetiség számarányától függ például, hogy egy-egy településen használható-e hivatali nyelvként a magyar, és a kulturális támogatások mértékét is ez határozza meg.
A magyar közösség szempontjából különösen fontos a 20-as, a 21-es és a 22-es kérdés. Ezek vonatkoznak ugyanis a nemzetiségre és az anyanyelv használatára.
De ugyanúgy fontosnak tartjuk, hogy minél jobban derüljön ki, hogy kik tartják fontosnak a vallási hovatartozásukat. Mi azt szeretnénk, hogyha minél többen lennének ezek az emberek, hiszen ez egyfajta értékrendet is jelent.
A hivatali érintkezésben azokon a településeken lehet a magyar nyelvet használni, ahol a magyar nemzetiségű lakosság aránya eléri a 20%-ot. Emellett minél nagyobb egy nemzetiségi közösség Szlovákiában, annál több kulturális támogatást kap.
10 évre ugye meghatározza azt is, hogy például a kultúrára, tehát a szlovákia-magyar kultúrára mennyi pénzt fogunk kapni, meghatározza a nyelvhasználatot az egyes községekben, sőt, meghatározza azt is, hogy az adott járásban milyen szinten, hogyan és hol lehet használni többek között az anyanyelvünket.
A magyarul is kitölthető névtelen kérdőívekre mindenkinek a május 21-i állapotot kell beírnia. Ezeket a kérdező biztosok június 6-áig gyűjtik össze. Aki interneten szeretné kitölteni, ezt május 30-áig teheti meg.
Magyarországon október elején kezdődik a népszámlálás, aki nem válaszol a kérdőívekre, szabálysértést követel. A kitöltés segítő kérdezőbiztosok kiválasztása már megkezdődött, a feladatra bárki jelentkezhet.
Nem, születési idő, állampolgárság, lakcím. Néhány adat, amire a Központi Statisztikai Hivatal októberben kíváncsi lesz. 15. alkalommal tartanak népszámlálást Magyarországon.
Ez az egyetlen olyan teljes körű adatfelvétel, amely egyrészt az országról, másrészt az országon belül bármilyen tetszőleges kicsi területi egységről részletes adatokat ad az ország, a népesség állapotáról, a társadalom jellegzetességeiről és a lakásokról.
A népszámlálások történetében először idén a válaszokat interneten keresztül is el lehet juttatni a hivatalnak.
A háztartásban valaki az internetes válaszadási mód mellett teszi le a voksót, akkor az egész háztartástól ilyen módon várjuk a kérdőíveket.
Válaszolniuk a Magyarországon életvitelszerűen élő magyar és külföldi állampolgároknak kell, illetve azoknak, akik egy évnél rövidebb ideig tartózkodnak külföldön.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Portugália után Görögország is mentővre szorulhat, erről is tárgyaltak az uniós pénzügyminiszterek. Marad a börtönben Strauss-Kahn, óvadék ellenében sem engedték ki a meggyanúsított IMF vezért. Az uniós pénzügyminiszterek is jóváhagyták a portugál mentőcsomagot. Lisszabon 3 éves konszolidációs program fejében 78 milliárd eurós hitelt kap az EU-tól és a valuta alaptól. A hivatalos napirenden Görögország ugyan nem szerepelt, mégis téma volt Athén helyzete, amely egy évvel az első segítségnyújtás után várhatóan újabb mentőövre szorul. Baracka Eszter Brüsszelben ma végigkísérte a fejleményeket. Eszter, létrejöhet egy második görög mentőcsomag?
Nos, eddig konkrétan még senki nem mondta ki, de benne van a levegőben, a nyilatkozatokból erre lehet következtetni. Annál is inkább, mert hogy Görögország nagyon nagy bajban van. A tagállamok nem örülnek annak, hogy újra fizetniük kellene Görögországnak, különösen azután nem, hogy éppen most hagyták jóvá a csomagot Portugáliának. Az EU és az IMF szakértői jövő hét végére ígértek jelentést a görög gazdaságról, addig ugye a nyilatkozatokból találgatunk. Oli Rehn, az Európai Bizottság pénzügyi biztosa ma azt mondta, hogy Görögországtól további lépéseket várnak, hogy a 2011-es célok teljesüljenek, méghozzá sürgősen néhány napról beszélt Oli Rehn. Fiskális pénzügyi kiigazító lépésekről van szó, szerkezeti reformokról, és egy 50 milliárd eurós privatizációs programról. Azután lehet beszélni a pénzről, mondta a pénzügyi biztos, és mondták a miniszterek, hogyha mindez már megtörtént. Hogy Görögország mekkora bajban van, arra csak egyetlen egy számot mondok, és hogy mennyire segítségre szorul. A görög török GDP az idén, tehát 2011-ben 157%-át teszi majd ki az ország teljes adósságállománya, és hogy világos legyen, tudjuk mihez viszonyítani, ez több mint duplája annak, ami Magyarországé.
Baracka Eszter, köszönjük. Óvadék ellenében sem engedték szabadlábon az IMF nemi erőszakkal vádolt vezérigazgatóját. Dominik Strauss-Kahn így a következő meghallgatásáig mindenképpen börtönben marad. A Nemzetközi Valuta Alap vezetőjét egy szállodaszobalánya vádolta meg azzal, hogy megpróbálta megerőszakolni.
Egy megtört, fáradt ember benyomását keltette az IMF nagyhatalmú vezetője, amikor a tárgyalóteremben az ügyész ismertette ellene a vádakat. A vádlott nem engedte távozni a szállodai dolgozót, szexuálisan rátámadt, megpróbálta megerőszakolni. Amikor ez nem sikerült, akkor orális aktusra kényszerítette. Ha a vádpontoknak helyt adnak, akkor a jövő évi francia elnökválasztás egyik nagy esélyese akár 25 évre rács mögé kerülhet. Dominik Strauss-Kahn nem szólalt meg a tárgyaláson, ügyvédje azonban Védence ártatlanságát hangoztatta. Szerinte Strauss-Kahn egyáltalán nem menekült. Bizonyítékunk van arra, hogy órákon át a hotel közelében volt Védence, még azelőtt, hogy kijelentkezve elsietett. A sietség oka, hogy egy megbeszélt ebédre ment, és erről tanunk is van. Így az, hogy repülővel próbált elmenekülni, egyszerűen nem igaz. Korábban a rendőrök szombat 13 órára tették a támadás időpontját, amikor a 62 éves IMF vezető állítólag New Yorkban tanuló lányával ebédelt már. Később pontosítottak a nyomozók, hogy egy órával korábban történhetett a feltételezett bűncselekmény. A bíróság elutasította, hogy 1 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábra kerüljön az IMF vezető.
Akár 60%-kal is drágulhat a távhőszolgáltatás egyes romániai településeken, ha a bukaresti kormány beszünteti a hőenergia állami támogatását. Ezt egyébként a Nemzetközi Valuta Alap várja el Romániától az újabb hitelmegállapodás egyik feltételeként. Az IMF 3 milliárd 600 millió eurós kölcsönt nyújt Romániának a következő két évben, ehhez azonban Bukarest csak végszükség esetén nyúl hozzá.
Februárban fizettem 351-t, akkor elképzelheti, hogy milyen drága.
Szakás Gyula egy háromszobás panellakásra fizeti ezt a csaknem 25 ezer forintnak megfelelő, az átlag nyugdíj felére rúgó összeget a távhőszolgáltatásért. A távfűtés előállítási költsége azonban ennek több mint másfélszerese.
Van egy termelési ár, amit az energiaár szabályozó hatóság határoz meg, és a különbséget azt az önkormányzat biztosítja. Jelenleg a termelési ár 391 lej, a lakossági ár pedig 231 lej. Ez minden településen változó az önkormányzattól függően.
56 fokos.
Jelenleg a hőenergia lakossági árának csaknem felét az állami költségvetésből fedezik. A Nemzetközi Valuta Alap azonban csak azzal a feltétellel hajlandó tovább hitelezni Romániának, ha a kormány augusztusig eltörli ezt a támogatást. A marosvásárhelyi távhőszolgáltató szerint itt az önkormányzat magára vállalja a kieső segélyt. De azokon a településeken, ahol erre nem lesz pénz, ott következő télen a jelenleginél több mint másfélszer több lehet a fűtés számla. Az IMF-fel kötött hitelszerződés értelmében Romániának a következő négy évben a földgáz árát is fokozatosan liberalizálnia kell.
Megtalálták azt a helyet, ahova áldozatait temette a sároskőszegi kannibál. A sírban újabb két holtestre bukkantak a rendőrök.
A rendőröket Matej Csurko számítógépe vezette a sároskőszeg környéki erdőkbe.
A szlovák rendőrség ezeknek az erdőknek a mélyén talált rá egy oltárra, egy rejtekhelyre, ahol a gyilkos a szerszámait tartotta, és két női holttestre.
A sároskőszegi kannibál ugyanis pontosan rögzítette az áldozati oltár helyét. A nyomozók a gyertyákkal körberakott kivégzőhely mellett bukkantak a sírra, amelyben két nő megcsonkított holtteste feküdt. A két nő holttestét egy sekély sírba temették, és fóliával takarták le. Megállapítottuk, hogy a holttestek egyes testrészeit levágták, mondta az országos rendőrfőkapitány. A hiányzó testrészekről a kannibál fotókat készített, és Svájcba küldte azokat. Az egyik holttest mesztelen volt, a másikon ruhafoszlányokat találtak. Ezek megegyeznek a Sinnáról eltűnt Lucia ruháival. A rendőrök köteleket és csákányt is találtak a közelben. Ezekkel a kötelekkel kötözte ki áldozatait Csurko, ezt is leírta a számítógépében. A környékbeliek alig térnek magukhoz a döbbenettől.
Először nem értettük, mi folyik itt. Egyik percről a másikra lezárták az utakat, mindenfelé rendőrök cirkáltak. Napokon át a közeli erdőket fésülték, mondta Abos polgármestere. A rendőrök most az áldozatok azonosításán és meggyilkolásuk rekonstrukcióján dolgoznak.
A Független Ír Köztársaság 1921-es kikiáltása óta most először lépett brit uralkodó Írföldre. Második Erzsébet királynő 4 napos látogatásra érkezett Dublinba. Első útja az ír szabadságharcosok emlékhelyére vezetett, ahol fát ültetett. A királynő érkezése előtt 1 nappal csőbombát találtak a város egyik buszán, ám ez a hírek szerint nem befolyásolja az uralkodói látogatást. Második Erzsébet dublini tartózkodását több mint 8000 rendőr és katona vigyázza az ír fővárosban. Magánlátogatásra Erdélybe érkezett a brit trónörökös. Károly herceg nem először jár Szászföldön, ahol műemlékvédő alapítványt működtet és több parasztházat is vásárolt. Az angol uralkodóházat rokoni szálak kötik Erdélyhez. Második Erzsébet királynő egyik szépanyja, Rédei Klaudia a 19. század elején Erdőszentgyörgyön élt. Károly herceg gróf Kálnoki Tibor meghívására érkezett 5 napos erdélyi látogatásra. Ma Zalánpataki birtokát kereste fel.
A prédaházas pár büszke arra, hogy a királyi birtok tőszomszédságában lakik, és abban bízik, hogy az odalátogató vendégek közül lesznek, akik náluk szállnak majd meg. A brit trónörökös 3 napot tölt Zalánpatakon.
Zalánpatakon híres lett, internetes, mindenütt, és már azt mondja, még híres ami bukorást.
Zalánpatakon 150-en élnek. Abban bíznak, hogy a Baróti-hegység kisvölgyében meghúzódó település híressé válik a brit trónörökös látogatásai miatt.
Most, amióta Károly herceg ide jár, biza, nem úgy Romániában, hanem még külföldön is kezdett ismárté válni.
Károly herceg gróf Kálnoki Tiborral és feleségével járta végig a területen lévő házakat. Az erdélyi arisztokrata család távoli rokonságban van a brit királyi házzal. Meghívták őket Vilmos herceg és két esküvőjére is. Károly herceg már egy bő évtizede anyagilag is támogatja az erdélyi műemlékek rendbetételét. Szívügye az erdélyi Versailles-ként emlegetett Boncidai kastély megmentése, több parasztházat vásárolt meg a Szászföldön és 3 széken is.
Ez, hogy Károly herceg házakot vásárol Zalánpatakon, a település meg fogja menteni a kihalástól, és egy szép jövő elé fog nézni.
A brit trónörökös 300 ezer eurós adományából épülhetett meg a Brassó megyei Szászfehéregyházán, Románia első biológiai szennyvíz tisztítója. Károly herceg itt is vásárolt már házakat. Azóta a faluban látványosan megnőtt a turisták száma.
Legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. 2 magyar katona meghalt, 4 megsérült Afganisztánban, autójuk felborult Baglan tartományban. Visszafizettetnék a képzés költségét a felsőoktatásból kimaradó hallgatókkal, a hőoknak fenntartásai vannak. A nemzetiség vállalására biztat a szlovák kisebbségügyi miniszterelnök helyettes, a szlovákiai népszámlálásnak többszörös a tétje. Károly herceg Erdélyben a brit trónörököst rokoni szálak és a műemlékek szeretete fűzi a tájhoz. 8 óra 20-kor közbeszéd, a korkedvezményes nyugdíjazás átalakításáról harangozó Tamás szocialista országgyűlési képviselőt kérdezzük. Pirosat kapnak a szlovák és német rendszámos autók? A stúdióban az adótrükkök elleni törvényjavaslatról beszélgetünk, és tisztújítás a Mazsi Hisznél, Feldmayer Pétert, a régi újjelnököt kérdezzük. Este 9-től meseautó Stól Andrásról, a Duna 2 autonómián pedig Doc Martin, 3-4-10-től, 8-tól pedig Nemzeti Krónika. Viszontlátásra!